Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Jóváhagyta az országos pártlistás szavazólapok mintáit a Nemzeti Választási Bizottság pénteki ülésén. A Nemzeti Választási Bizottság kétfajta szavazólapot hagyott jóvá, az egyik a magyarországi szavazásra, a másik a levélben szavazásra készül. A szavazólapokon 5 pártlista neve szerepel. A Nemzeti Választási Bizottság feladata a szavazólapok adattartalmának jóváhagyása. Ez az úgynevezett imprimálás azt jelenti, hogy a Nemzeti Választási Bizottság elfogadja a szavazólap képét, azt, hogy helyesen szerepelnek-e rajta a jelölő szervezetek, valamint a listákon lévő jelöltek neve. A jogszabály szerint a szavazólap a pártlisták nevét a Nemzeti Választási Bizottság által március 7-én kisorsolt sorrendben tartalmazza. Magyar Kétfarkú Kutyapárt, Tisztelet és Szabadság Párt, Mi Hazánk Mozgalom, Demokratikus Koalíció, Fidesz, Magyar Polgári Szövetség, Kereszténydemokrata Néppárt. A mögöttünk hagyott 16 év építő munkája a magyar történelem jó korszakai közé tartozik, jelentette ki a miniszterelnökséget vezető miniszter Szegeden. Gulyás Gergely a Pálffy Ferenc díjak átadásán azt mondta, az elmúlt másfél évtizedben több mint 1 millió új munkahely jött létre, és 1,3 millió ember lépett ki a szegénységből. A politikus kiemelte, ráadásul a közteherviselésben ma nem csak 1 millióval többen vesznek részt, hanem a kormány azokat a nagy nemzetközi multinacionális cégeket is bevonta ebbe, amelyek korábban Magyarországon jelentős nyereségre tettek szert anélkül, hogy ezzel arányosan adóztak volna. Most a magyar kormány legfontosabb feladata kimaradni a háborúkból és megóvni a lakosságot. Ehhez azonban erős, szuverén nemzeti kormányra van szükség, amely képes nemet mondani mindenféle külső nyomásgyakorlásra. Jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Edelényben. A külgazdasági és külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a városban tartott lakossági fórumon leszögezte. A jelenlegi háborús világkorszakban a kormány két legfontosabb feladata biztosítani, hogy Magyarország egyik háborúba sem sodródik bele, illetve megvédeni az embereket, a családokat, a gazdaságot a fegyveres konfliktusok negatív hatásaitól. Átadták a keleti pályaudvar első, megemelt, akadálymentes peronját, és felújították a műemlék perontető korrodált tartószerkezetét. Jelentette be a közösségi oldalán a MÁV vezérigazgatója. Hegyi Zsolt a videóüzenetben közölte. A megemelt peron két oldalán a vágányokat is korrigálták. Az utazók mostantól szintben szállhatnak föl az akadálymentes motorvonatokra. Innen fognak indulni a Belgrádba közlekedő szerelvények is, hozzátette. A MÁV arra törekszik, hogy a saját keretéből minden évben fejlessze a keleti pályaudvart. A tavalyi 5 milliárd forintos komplex beruházás keretében megújultak a váltók, a vágányok és a teljes felső vezetékhálózat. Jövőre pedig további két peron megemelését és egy új vágány kiépítését tervezik. A digitális világ és a Covid romboló hatása után a fiataloknak egyre nagyobb szükségük van a közösségekre, mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára a 6. Ceglédi ifjúsági bálon. Varga Bajusz Veronika a Gál József sportcsarnokban arról beszélt, hogy a digitális világ elmagányosodást okoz, ezért egyre nagyobb erejük van az élő közösségeknek. Azt mondta, hogy napjainkban divatos az önmegvalósítást hangoztatni, de az is egy csapda, mivel magányossá és kiszolgáltatottá teszi az embert. A közösségen keresztüli kiteljesedés az út. Ez lehet a család, a barátok és az iskola, amelyekben az a közös, hogy nem vagy egyedül, támaszod van, segítséged van, fogalmazott. Végül az időjárásról. Túlnyomóan derült lesz az ég, napközben inkább csak a Dunántúlon képződnek gomolyok. A Nyugat-Dunántúlon lehet belőlük több, ott délután nem kizárt egy-egy zápor kialakulása sem. A déli délkeleti szelet a Délalföldön és az Észak-Dunántúlon erős, Sopron térségében viharos lökések kísérik. A hőmérséklet napközben 15 és 20 fok között valószínű. Késő este 4-12 fokra számíthatunk. Híreket hallottak.
Reklám.
A népdal akkor kell életre, amikor valaki beleénekli az életét. A Képmás márciusi címlapján Bognár Szilvia. A lapban szó esik az anyamében végzett gyógyító beavatkozásokról, bepillanthatunk a kutatómentő önkéntesek mindennapjaiba, és időutazást tehetünk Kinszky Imre fotós múlt századi Budapestjének hétköznapjaiba. Megismerhetjük Vörös Sándor és Károlyi ami különleges kapcsolatát, és egy riport erejéig Palermót is meglátogathatjuk. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Kíváncsi vagy, milyen az élet szemináriumban?
Tényleg csak imádság és tanulás?
Kíváncsi vagy, hogy kik a kispapok?
Milyenek a hétköznapjaik?
Mit csinálnak szabad időjükben?
És hogy hogyan készülnek arra, hogy papok legyenek?
Gyere a szemináriumi nyílt hétvégére,
és tudj velünk egy hétvégét.
Imádság.
Közösség.
Beszélgetések.
Kérdések őszintén.
Válasz a tabuk nélkül.
Lehet, hogy benned is ott van a kérdés.
Lehet, hogy benned is ott van a hívás.
Március 27-én várunk téged is.
Ne csak hajd róla.
Ne csak gondolkodj rajta.
Jöjj és lásd!
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18 57 87 26 kötőjel 1 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
A hét évfordulója.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztőt Túri Saroltát hallják. Mai műsorunkban az 59 évvel ezelőtt elhunyt Kodály Zoltánra emlékezünk. Kodály Zoltán, háromszoros Kossuth Díjas magyar zeneszerző, zenetudós, zeneoktató, népzenekutató, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, Kecskeméten született 1882. december 16-án. Kodály Zoltán zenei nevelési koncepciója ma a magyar zenei köznevelés alapját jelenti, jelentős szerepe van a szakoktatásban is. Ezek az alapelvek fokozatosan alakultak ki, fogalmazottak meg, és mentek át a gyakorlatba, azután, hogy a zeneszerző figyelme 1925 táján a zenepedagógia felé fordult. Elgondolása szerint a jó zenész kellékei 4 pontban foglalhatók össze. Első, a kiművelt hallás, a második a kiművelt értelem, a harmadik a kiművelt szív, és a negyedik a kiművelt kéz. Mind a négynek párhuzamosan kell fejlődnie állandó egyensúlyban. Mihelyt egyik elmarad, vagy előre szalad, baj van. Az első két pontra a szolfézs és a vele kapcsolt összefonódott összhangzattan és a formatan tanít. És egy szükséges kiegészítés, kamarazene, karéneklés nélkül senkiből sem lesz jó zenész. Kedves hallgatóink, a következő percekben Kodály Zoltánra emlékezünk, egyik legnépszerűbb művével, a Fölszállott a páva, Változatok egy magyar népdarab című munkájával. Előadja a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara, vezényel Lehel György. Kedves hallgatóik, az elmúlt közel fél órában Kodály Zoltán Fölszállott a páva, Változatok egy magyar népdara című művét hallották. Előadta a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara, vezényelt Lehe György.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Én most nagy örömre Rostásbe, a Pirostól jelentkezem be, méghozzá itt az egyik stúdiójukból, és ugye a beszélgetésünknek most az az apropója, hogy egy új projekten dolgozik, amit már akkor bejelentett nekem, illetve mondta, hogy nagyon szíve szerint lenne, ha ezt a munkát megcsinálhatná, amikor tavaly bejárt nálam a rádióban. Ugye az Egri Nő projektről van szó.
Így van, így van. Ugye beszélek én már egy ideje erről az én nagy álmomról, hogy Egri nőként én szeretném megvalósítani az Egri Nők szoborcsoportot itt Eger városában. És addig beszéltem róla, míg tavaly évvégén az egyik egri vállalkozó azt mondta, hogy ő ebbe beszáll. És hát mit ad Isten, 2026. januárjának vasárnap reggelén 6 órakor rám ért ez a vállalkozó úr, egy idős ember, hogy áll a szobor. Ha mondom, el kell kezdeni akkor ezt az álmot megvalósítani, úgyhogy hozzá is láttam rögtön az első Egri Nő projekthez, méghozzá ahhoz, amit ugye már én sok évvel ezelőtt megálmodtam, ahogy én ezt láttam magam előtt, ahogy ő borítja a nő ugye az üstből a szurkot, mosóvizet, bármit, ami éppen keze ügyébe kerül, majd pedig ő lett az egyeske, úgy hívom, hogy egyeske, majd pedig elkezdtem megvalósítani a ketteskét, aki pedig a követ dobó egri nő, hogy aztán majd egy szoborcsoportá is alakulhat.
Már megvan kifejezetten, hogy hova szeretnétek, vagy az még így a jövő zenéje?
Hát az az érdekes, hogy én itt Egerben minden reggel, ahogy elhajtok egy zöld sziget mellett a férjemmel, mindig köszönünk annak a szobornak, mert számunkra már ott az ott megvalósult, de valamelyik nap láttam, pont fel volt túlva, úgyhogy nem biztos, hogy oda még több tonnás szobrot majd be lehet ugye helyezni, úgyhogy lehet, hogy új helyszínek után kell kutatnunk. Minden esetre ugye, mivel ez még nem egy megrendelés, ezért ez egy folyamatban lévő projekt, és a városvezetőt is felhívtam egyik nap itt a műtermünkbe, hogy nézze meg, hogy milyen merényletet készítek Eger város ellen, nem ellen, hanem Eger városa érdekében, hogy készül ez a szobor, és hogy kéne majd ennek helyet keresni. Mivel egy több tonnás szoborcsoportról beszélünk, mert bronzból tervezem megvalósítani, kőtalapzattal, ezért több helyszínt majd át kell néznünk, mikor eljutunk addig a projektben, ugye ennek még előbb meg kell valósuljon maga a modell, aztán költségvetést csinálunk, tervezett költségvetést, hogy ha ekkora lenne, ha ekkora lenne, ha ekkora lenne, nyilván én 3-4 méterbe gondolkozom, aki ismer, az tudja, hogy ez nálam itt kezdődik. De közben kell csinálnom látványterveket, úgyhogy itt bizony be kell vonni a városépítészeit, hogy segítsenek nekünk helyszínt találni.
De ez egy izgalmas munka, és az meg külön jó szerintem egy alkotó ember számára, amikor egy régi vágyát minden megkötés nélkül abszolút a saját ízlése és akarata szerint próbálja megvalósítani.
Pontosan, mert ugye volt már nekem olyan felkérésem, hogy mondjuk csináljak 56-os szobrot, és akkor mondtam, hogy kinek a szemszögéből közelítsem meg, mert ugye én még nem éltem, most akkor így is lehet, úgy is lehet, és akkor ezt viszont meg tudom élni, mert egri nőként itt nőttem fel, tehát tudom, hogy mit jelent az, hogy a városom a mindenem, hogy nagyon mély gyökerek, hogy mit jelent egri nőnek lenni más országban, mondjuk a törökök közt, ugye ezt is jól megéltem. Én úgy érzem, hogy ez egy nagyon hozzám álló feladat, és nagyon jó az, hogy most még igazából nem szól bele senki, még akkor is, hogyha nyilván, ahogy szoktam én a közösségi médiában, megosztom a folyamatokat, és azért vannak hozzászólások, de a háttérben különben szakemberek segítenek, tehát a várigazgató nője, történészek, népviseletesek, ők mind figyelemmel kísérik a munkámat és tanácsot adtak.
Egyébként akartam is, hogy erre reagálj egy picit, hogy ugye egri nő, és volt egy ilyen hozzászólásod neked Facebookon, hogy nem tudod, hogy a többiek hogy letjek, vagy hogy mit jelent az egri nő, de hogy mi ebben nőttünk föl.
Pontosan, ugye jöttek a kommentek, mondjuk így, amikor elkezdtem a projektet, hogy jaj, hát a szurok az sima, meg hogy forró az az üst, és közben a háttérben pedig kaptam a leveleket, hogy igazából ez csak egy fikció. Hogy egy toposz, hogy erről nincs leírás, hogy itt bárki borított bármit, de ez elengedhetetlen. Tehát én mint egri nő, én ebben nőttem fel. Nem csak én, hanem mindenki. Tehát még aki az egri csillagokat olvasta, ugye Gárdonyi elég sok évig, évtizedekig utána járt a dokumentációknak, és bár Tinodi Lantos-Sebestyén nem beszélt erről, de köztudott, hogy az abban a korban ez egy általános bevett dolog volt, hogy amit éppen értek, azt dobták, azt borították. Úgyhogy itt igazából ennél a szobornál, amit én megvalósítottam, már úgy döntöttem, hogy akkor úgy csinálom, hogy én gondolom, mert olyan szobor nincs, ami mindenkinek tetszene. Hanem teljesen szimbólummá vettem azt, hogy itt egy üst porul, teljesen mindegy, mi van benne, teljesen mindegy, hogy forró vagy nem. A népviseletre nyilván odafigyeltem, hogy azért korhű legyen, meg arra, hogy mind stílusában, mind anyagában passzoljon, alkalmazkodjon a Eger városának a már eddig kialakított képéhez, tehát ez a barokkos, illetve ugye a dobó téren, meg a végvári vitézekhez, tehát hogy ezekhez a szobrokhoz abszolút stílusában is mind anyagában passzoljon majd.
Meg nem is tudunk szerintem, ha az egrinőkre gondolunk, elszakadni ettől a képtől, mert hát ugye tudjuk, hogy az egri csillagok még mindig népszerű, amikor a nagykönyv volt, megnyerte évekkel ezelőtt, de most is, hogyha én a tanítványaimmal beszélek, vagy iskolában beszélek a gyerekekkel, ez az egyetlen olyan könyv, amit a kötelező olvasmányok közül élveznek és olvasnak nyugodtan. És abban viszont ez megkerülhetetlen kép.
Így van, ugye a kődobornőről arról hallottunk, olvastunk, tehát az tényleg egy dokumentál dolog, úgyhogy megvalósítottam azt is, és úgy döntöttem, hogy jó, akkor legyen egy toposz, amiben mi felnőttünk, egy legenda, meg legyen egy valós, egy korhű dolog, bár ugye a Dobó István mellette a dobótéren ott van egy követ dobónő, tehát nem lenne erre különösen szükség, de mégis így, ugye, hogyha mondjuk esetleg körforgalomba vagy olyan körbejárható helyre kerül ez a szobor, ahol tényleg egy bástyára tudom őket helyezni, bástyaszerű talapzatra, akkor ugye ott van a legenda, ott van a történelem, és egy kicsit ez, egy kicsit az, és abszolút egy megérinthető, megmászható szobrot tervezek.
Ez nekem megint nagyon tetszett. Ugye ezt is a Facebookon, ahogy megosztottad a fotókat a készülő alkotásról, ott, vagy nem is tudom, lehet, hogy a TV interjúban mondtad, hogy azt szeretnéd, hogy az üst akkora legyen, hogy a gyerekek bele tudjanak bújni. És ez nekem nagyon szimpatikus, mert az ember ugye így tud kapcsolódni dolgokhoz. Most, ha egy kisgyerek belebújik, akkor lehet, hogy amikor olvassa, ez eszébe fog jutni, és egész másképp éli meg magát a könyvet, egész másképp jön a városba, vagy sétálgat a városon.
Igen, ugye én úgy élem meg ezeket a szobraimat, mint hogyha egy játszóteret építenék. Nagyon sok szobrom különben játszótérre, vagy játszótér mellé került a külföldön is, az én kérésemre, mert én szeretem, ha ezek mászhatóak. Arról nem is beszélve, ha én gyerek lennék, mint most ugye nagy gyerek vagyok, de még így duci középkorúként már akkor is szeretnék beleülni ebbe az üstbe, és én azt szeretném, hogy ezt mindenki magáénak érezné, és nem csak azt, hogy jó, ott volt egy szobor, és azt láttam, hanem azt, hogy ú, én bizony ültem abban az üstben, vagy bizony segítettem a pannikának dobni a követ. Tehát, hogy azt szeretném, hogy az embereknek úgy, mint egy vers, akkor fog meg, hogyha tényleg van hozzá kötődése, hogy legyen egy személyes élménye az embereknek a szoborral.
Mert talán így él igazán. Tehát, hogy a művészet akkor él igazán, hogyha interakcióba tud kerülni azzal, aki nézi, ha megérinti, és így tovább. És a szobornál szerintem ugyanígy gondolom, hogy olyan fontos, hogy oda tudjon menni, és érezze az anyagát, azt, ahogy felépül, és így tovább.
Igen, ugye nem csak a szobrá szeret érinteni, hanem az emberek nagy része. És ugye hát a múzeumokban ugye érinthetetlenek a tárgyak általában, de én például, ha elmegyek bárhol, látom a festményemet vagy szobromat, az elkerülhetetlen, hogy én azt végig simogassam. És én úgy gondolom, hogy igen, az embereknek szüksége van érintése, még akkor is, ha tárgy vagy egy szoborról van szó. És igen, abszolút ez az interakció, ez egy nagyon fontos dolog.
Megnézzük egy kicsit a két figurát, egy kicsit részletesen. Ugye van nekünk az első, azt már mondtuk, hogy ő önti az üstből.
Igen, ugye a Fekete Bori népdalénekesről vettem az alapot az archoz, nem teljesen ő lett, mert nem is volt jelen, hanem mikor egyszerű riportot készített velem, mondtam neki, hogy annyira különleges arcod van, és olyan gyönyörű hangja is van a lánynak, hogy ha egyszer egri nőket elkezdem megmintázni, biztos, hogy fogom használni az arcodat, mint alapot. És hát kértem a Borira, ráírtam, hogy a Borikám, fotózkodjál már homlokról, meg ilyesmi. Küldött pár képet, de nyilván nem teljesen olyan lett, mert ahhoz élőbe kellett volna látnom, hanem egy kicsit úgy alakult, ahogy én beleraktam a saját elképzelésemet. Annyi volt a nehézsége, hogy most ugye egy kisebb méretről beszélünk, egy ilyen 30-40-50 centi között van ez a makett, úgyhogy annyira apró részletei vannak, hogy a szemét már nem tudtam még jobban kidolgozni, tehát a tekintete az megvan, de a szem golyó az ugye nem annyira érződik, ahogy én szeretem mintázni, de én úgy gondolom, hogy így is elég expresszív lett, tehát ezt igazán dühös ez a nő, úgyhogy borít, amit éppen talált, úgyhogy fekete borít. Ezzel szoktunk viccelődni. Ő ugye az egyes figurám, ő egy magasabb, kicsit végnyabb nő. Teljesen leegyszerűsített szobor, tehát itt aztán nincsen nyaklánc, meg ilyesmi, de azért látszik, hogy helyi, korszerű ruhában. Van mezítláb, ahogy én ugye én elképzelem. A másik pedig a dobálózós Pannika, én csak úgy becézem, ez egy kicsit gyermetekebb arcú szobor, aki éppen hát készen áll eldobni a követ, ő már a bástya szélén támaszkodik a lábával, és néz lefele, hogy mikor kell dobni a követ. Ő már egy még egyszerűbb figura, itt már fejfedőt se készítettem, mert úgy gondoltam, hogy az egy ilyen harc hevébe az embernek nem mindig az első, hogy jaj, be kell fedni a fejemet, hanem legyen egy ilyen is, egy olyan is. Két különböző arc, az egyik egy érettebb nő, sokkal harcosabb a kifejezése, a másik egy kicsit ilyen romantikusabb lányka, aki azért...
De kiveszi a részét.
Kiveszi, tehát azért látszik, hogy nehéz az a kő, de ő egy kicsit strammabb lányka. Itt a modell én voltam magamnak, de nem arcra, hanem fizikailag, bár ezért nyilván lett alakítva. Úgyhogy ők vannak most kész egyelőre. A következő lépés az, amikor a bástyaszerű talapzatot megtervezzük, és aztán pedig keresni kell helyszíneket, ahova tudunk látványtervet készíteni.
Egy kicsit arról is beszéljünk már részletesebben, mert így az emberek szerintem nem tudom, hogy mennyire tudják, hogy amikor egy szoborcsoport vagy egy szobor készül, akkor azt mennyi munka előzi meg. Nyilván azt gondolom, hogy mindenkinek megvan, hogy kell makettet készíteni, okay, és így tovább, de hogy is van ez pontosan?
Ez a legkönnyebb része, azt kell mondjam, mivel most még nem szól bele senki. A költségvetés az már önmagában egy komplikált dolog, mert itt azért, ha ezt ugye bronzból tervezem felépíteni, hát ugye a méretétől is függ, de kell egy nagyon erős vasváz, úgyhogy itt majd együtt kell dolgoznom olyan szakemberekkel, akik segítenek ezeket nekem létrehozni. Erre felépítek fából egy szerkezetet, arra felpaskolom az anyagot. Ez fizikailag meg megvalósításában sokkal több időt vesz igénybe, mint maga a szobor megvalósítása már. És akkor azt formára alakítom, de mivel nagy méret, itt azért egy csarnokot kell elképzelni, amit meg kell találnom, bár már úgy néz ki, hogy van egy helyszín, amit felajánlottak, itt azért daru kell majd, aztán jönnek a bronzöntők, akik profi szobrászok, leveszik erről a gipsz negatívot több darabban, aztán azokat kiöntik a bronzöntőrében darabokból, majd összeheggezték, cizellálják, patinázzák, ide szállítás, tehát ez egy, én úgy gondolom, hogy ez egy több éves projekt. Tehát ha most azt kérdezné tőlem, hogy mikor lesz ebből szobor, arról nem is beszélve, hogy ugye nincsen még rá anyagi fedezet, tehát az, hogy egy vállalkozó azt mondta, hogy ő beszállna, itt azért egy kemény milliókról beszélünk. Tehát ugye, hát a bronz ugye nem egy olcsó anyag. Kőből is meg lehetne valósítani, de én úgy gondolom, hogy egerhez a bronz illik ilyen, ebben a témában, tehát egy ilyen szobornál. És az se olcsóbb. Úgyhogy azért ott is sok-sok tonnákról beszélünk. Tehát ugye, ami a nemzedékek terén volt, van szobrom, az ugye 40 tonna kő, speciális teherautó, speciális utakon, speciális engedélyekkel jöhetett. Meg ugye ezek alá vannak talapzat, nagy betontalapzat kell alá, tehát fontos az, hogy ne legyen cső hálózat, ne legyen áram, a hálózat a kiválasztott hely alatt engedélykérések, zsűriztetés, tehát egy nagyon-nagyon összetett munka.
Említetted, hogy bronzból akarod megcsinálni, végül is egy kicsit adja is magát az anyag, mert ugye, igen, ahogy mondtad, a dobótéren a szobor, Végveri Vitézetén szintén abból ment, tehát ahhoz akkor így is kapcsolódnak.
Igen, meg ugye ezt a részletességet, amit itt látunk, amit én szeretnék megvalósítani, meg lehet valósítani kőből, de nem ugyanaz lesz az érzet. Tehát azért a kőben is meg lehet valósítani akármilyen részletet, de tehát a bronznak van egy ilyen melegsége különben, ami a kőnek nem feltétlen van meg. És én úgy gondolom, hogy Egri nőnek azért ott azért forrónak kell lenni.
Igen, hogy a nőiség benne legyen egy kicsit
jobban. Így van. A követ meg hiába süti a nap, onnan tudjuk, hogy igazi kő, hogy az mindig hideg, úgyhogy a bronz az majd forjon.
Igen, de ez így, igen, és így benne lesz az is a finomság is. Mert ugye, ha megnézzük a két tervedet, akkor mind a kettő mozgásban, tehát ilyen szempontból is nagyon jó lehet kapcsolni a meglévő szobrokhoz, hogy ostrom közben, mozgásban abszolút aktív, ahogy látjuk őket.
Igen, igen, nagyon fontos volt, ugye, hogy benne legyen a hív. Édesanyám, aki nagy kritikusom, mikor elkezdtem az elsőt, azt mondja, gyerek, még valahogy nincs benne a löket, nincs benne, aztán rájöttem, hogy azért, mert rövid volt a láb, úgyhogy alá kellett építeni még egy jó 5 centit, ami nagy kihívás volt a friss agyagnak. De aztán én úgy érzem, hogy ezt vissza tudtam hozni, tehát én úgy gondolom, hogy bárhogy is lesz, bármikor is valósul meg a szobor, már elkezdtem az álmomat megvalósítani, már a kicsi megvan, azért ők se kicsik, tehát az se lenne rossz, ha ők is meglenének bronzból, én annak is nagyon örülnék már, de azért, ahogy szoktam mondani, addig nem halhatok meg, és még sokáig élek, amíg ezek meg nem valósulnak.
Amit még most ettől elszakadni, egy kicsit szeretnék rákérdezni, illetve beszélni veled róla, hogy ugye egy éve beszéltünk, de azóta szintén készült nálad más is.
Bizony, ugye a Pól Sándorról készült egy bronzdombor művem tavaly. Hát ez úgy volt, hogy tavaly április körül jött a lehetőség, hogy végre egy nagyobb műterembe költözhetünk itt Egerben. A várossal találtunk egy olyan ingatlant, amit mi bérlünk tőlük, és végre lett nekem is egy műterem részem. Tehát nem csak az lett, hogy a gyerekek, akik járnak hozzánk, nagyjából heti 6 napon át kiszorítottak ugye az eddigi terünkből, hanem végre van nekem is egy kis szobám, ahol mondtam, hogy na, lesz végre műtermem, és újra szobrászként fogok működni. És ahogy beköltöztünk, még igazából be se rendeztük ezt a részt, ahol most éppen ülünk, megkerestek a Magyar Labdarúgó Szövetségtől, hogy Pól Sándornak a születésnapjára, a 70. születésnapjára szeretnének egy domborművet rendelni tőlem, és úgyhogy már megvolt az asztal. És mondtam, ahogy jön a tér, úgy jön bele a munka is. És emlékszem rá, hogy jöttek, bejelentkezett a média, és mondtam a félecskémnek, hogy nagyon gyorsan műtermet kell ebből varázsolni. És igazából nem volt sok időm rá, egy körülbelül 2 hetes intervallumom volt, ami nagyjából 5 nappal és éjjel készült az a dombor. Bizony. És nagyon érdekes volt, mert ugye úgy szerették volna, hogy fújja a sípot. Van egy legendás fotó róla, egy legendás meccsen. És nagyon izgalmas volt különben, mert azt ugyanúgy a közönség előtt készítettem, ahogy szoktam ugye a szobraimat. Szerintem az a legizgalmasabb, ahogy készül a szobor. És Egyiptomból is kaptam reakciót a sportriporterektől, hogy fú, igen, ők is ismerik a pult, és hogy figyeljek a sípra, hogy, és küldtek fotókat, hogy hogy szoktak ugye sípolni, mert itt ez a sípkérdés az egy nagyon kardinális kérdés, hogy jó, hogy kéne látszódjon, hogy síp. De amúgy meg egyik, senki nem fújja úgy a sípot, és akkor a fotón is, hogy van. Úgyhogy a végén az lett, hogy nagyjából pontosan a fotó szerint mentünk, csak annyival, hogy ki lett fordítva még jobban a csukló, a kézfej, hogy jobban lehessen látni, hogy ez mégse egy nyelvét fogja, hanem egy csípot fúj.
Akkor ez is jó, izgalmas munka volt.
Nagyon, nagyon intenzív, nagyon izgalmas, nagyon szerettem, és most már ugye Egerben van, és a Sándor Imre utcának a falán szépíti a várost.
Egyetlen
munkád
van
Egerben. Igen.
Ez jó, nem?
Igen. Hát most is például hívtak Tajvarra, ma reggel mondtam vissza megint egy meghívást. Hívnak még külföldre, különben rendszeresen, de ahogy most a férjemmel beszéltük, hogy miért mondom vissza nagyon sokszor ezt, mert most más dolgom van. Tehát voltam már Tajvanon, tanítottam is, ott rendkívül szeretem, de most annyira sok megvalósítandó tervem van itt helyben, hogy még Tajvan se tud elcsábítani, ami mondjuk azért 10 évvel ezelőtt, ha megkérdezel, nincs ilyen. Tehát, hogy én nekem, tudod, mindig készen állt a utazós bőröndöm, és akkor, ha hívtak, én indultam rögtön. És mondtam, hogy júniusban nem, mondták áprilisban igen, mondom, áprilisban sem. Augusztusig rengeteg projektünk van, ami Eger városába tervezünk hozni, professzor grafikusok kiállítását, a tanítványaink felvételiznek, egyetemi is óraadó lettem, úgyhogy nem hagyatok itt csapott papot, arról nem is beszélve, hogy most éppen projektben vagyok.
De ez jó hallani, hogy van rengeteg terved, hogy zajlanak körülötted veled a dolgok, és mindig van mivel foglalkozni.
Így van, úgyhogy nincs ez a csillogás, villogás, semmi külföldön, ami most engem el tud innen szedni, mert oda kell menni, ahol dolgunk van, és most éppen itt van dolgom.
Kedves hallgatóink, Rostás Bea a piros szobrászművésszel Somosvári Eszter Anna beszélgetett Egri műtermükben a készülő Egri Nők Szobor projektről.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!